Recording in progress.
Oké. Hogy a könnyű legyen a felvételt majd elnevezni, a címennek a keresztény küldetés tudat lesz. És egy kérdéssel kezdeném. Jó, mondjatok légy szíves nekem küldetéseket. Küldetés. Mi az, ha azt mondjuk, hogy küldetés, akkor mondjatok példát. Igen? Apolló, miért pont a 11? Jó, oké. Igen, Apollót nagyon jó, nagyon szépen köszönöm. A listámról már ezt ki is húzom, pontosan ez fel van írva, így van. Mondjatok még küldetést. Pál, igen. Nyilván, tehát a misszió szó sokszor összekötődik a kereszténységgel. Most pont ilyen példákat keresek, mint Apolló 11, vagy 12. Apolló 12 az lett volna, igen. Három ember, aki nem tudom, lekapcsolta a reaktor?
Igen, kiderült.
Csernobilba.
Van egy aktív része, ami még felrobbolhat, és csak úgy lehet lekapcsolni, hogy páron vállalják a halált, de mennek, lekapcsolják, és utána olyan sugár terhelést kapnak, hogy mind meghalt. Uh-huh.
Aztán közben mégsem. Az kemény. Igen, köszönöm szépen, tök jó példa. Egyéb példa, igen. Így van. A kémek elküldése Vígéret földjére, Kánaán földjére, Mózes által. Nagyon jó, köszönöm szépen. Egyéb, lehet ilyen prózaibb is, tehát, hogy például nekem van egy barátom, aki a munkahelye, hogy 3-4 éve lett, aztán még Covid előtt volt, kiküldte egy évre USA-ba, hogy ott dolgozzon kint. Kiküldetésbe ment, ugye azt is küldetés, csak kiküldetés. Az is egy misszió, kvázi egy küldetés. Egyébként mondjuk pont a kémek ígéretföldjére küldése is kvázi egy katonai missziónak tekinthető, vagy katonai küldetésnek. Inkább használjuk mondjuk katonai kontextusban ezt a szót, hogy küldetés. Vagy pedig ugye nekem mindig eszembe jut erről a film, a Mission Impossible, ugye, mint lehetetlen küldetés. Amiben már nem is tudom hány rész készült, de mindegy, sok. De nagyon szépen köszönöm, igen, az Apollót is fölültem. Tehát például az űrbe, amikor fölülnek egy űrhajót, van valami feladat, az is egy küldetés. És akkor Apolló 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stb. Lehetne sorolni. Kérdés, hogyan lehet jellemezni egy ilyen küldetést? Mi az, ami közös mindezekben? Mondjatok nekem. Van egy cél? Igen. Van egy cél? Vannak küldött. Legalább egy küldött, nagyon jó. Én négyet szedtem össze. Van egy cél, van legalább egy küldött. Igen, és még? Oké, igen. Nem feltétlen, így van. A kamikáze pilótáknak nem volt. Arra számítottak, hogy nem jönnek vissza. Még? No. Bizonytalan, hogy elérik a cél. Igen, igen. Ugye van egy küldő is. Van egy küldött. Van egy küldő is. És a küldő állja a cehet. A küldő adja az erőforrásokat ahhoz, hogy a célra legyen érve. Tehát, hogyha engem a munkahelyem kiküldetésbe kiküld, nem terveznek ilyet tudtommal, remélem, hogy nem is gondolnak ilyenre, ki akarnak küldeni valahova, akkor azt mondják, hogy de menjek ki dolgozni, hát oldjam meg, tehát, hogy így kerítsek majd valami lakást, de járjak be oda dolgozni, csináljam, amit kérnek tőlem. de én fizessem a repjegyet, én fizessem a lakást, megélhetést, akkor azt mondom, hogy bocs, akkor engem ti ne küldjetek sehova. Én ezt a négyet szedtem össze. Mindig valaki el van küldve, tehát valahova elküldünk, vagy ötöt szedtem össze, tehát hogy valakit valahova elküldenek, mindig van cél, van küldő, van küldött, és a küldő biztosítja az erőforrásokat ahhoz, hogy a célt el tudja érni, akit küldenek. Ebben a definícióban belefér az is, hogy a nagymama a kisunokát leküldi a boltba tejért meg kenyérért, és ad neki egy 500-ast, hogy már manapság inkább egy 1000-est, hogy vegyen tejet meg kenyeret, mert van egy küldő, adott a nagymama pénzt, van egy cél, hova a boltba menjen, mit vegyen kenyeret, tejet, és jöjjön haza vele. Tehát ez is egy küldetés. Na és hogyha megnéztük, mi az egy küldetés, mit jelenthet szerintetek az, hogy küldetés tudat? Ez a szó. A küldött odaszállja magát a küldetésre, igen. Hát, mi? Igen. Erről eszembe jut a vicc, de azt majd inkább majd felvételen kívül elmondom. De igen, tehát a küldetés tudata nem a küldőnek van, hanem a küldöttnek van, akit elküldenek. Tehát ha mondjuk Pistikét a nagymama leküldi a boltba tejért meg kenyérért, és Pistike lemegy a boltba, és nem tudom, elkezdi nézni a matricás újságokat, vagy nem tudom, a legújabb energiaitalokat, és arra költi a pénzt, és aztán haza sem megy, hanem lemegy bulizni a haverokkal, nem tudom hova. Nagymamák azt se tudja, hogy hol van, akkor Pistikének volt küldetés tudata? Nem annyira. De ha Pistike ott van a boltban, ott áll a matricás újságok előtt, de azt mondja, hogy, és megtetszik neki, de eszébe jut, hogy de engem a nagyi küldetésre küldött, hogy én tejet, meg kenyeret hozzak, én nem állhatok lenézni ezeket a matricás füzeteket, nekem tejet és kenyeret kell vennem, akkor Pistikének van küldetéstudata. Tehát ugye a küldöttben van a küldetéstudat, hogy mennyire emlékszik rá, mennyire van tisztában azzal, hogy ő egy küldetése van. Én ezt valahogy így fogalmaznám meg. És nem nehéz kötni az igének a dolgait ehhez a kérdéskörhöz. Múltkor mondtam, hogy most fejeztem be János evangéliumának a János evangéliumát, és a legvégén, már a feltámadás után a János 20-21-ben olvassuk ezt igazából, szerintem picit előrébb fogom. Ugye megjelenik Magdalai Máriának Jézus a sírnál, azt hiszi róla, hogy ő a kertész, aztán elküldi Jézus Magdalai Máriát a tanítványokhoz, és utána történik ez. Már este volt azon a napon, a hét első napján, és a zsidóktól való félelem miatt az ajtók is zárva voltak, ahol egybegyűltek a tanítványok. Eljött Jézus, megállt középen, és ezt mondta nekik, békesség nektek. Shalom Alechem, békesség nektek. Mert hogy minden értelemben békesség, féltek, be voltak zárkózva, úgyhogy ezek a szavak nagyon mélyre mehettek nekik. És ahogy ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok pedig örvendeztek, hogy látják az Urat. Majd ismét azt mondta nekik Jézus, békesség nektek, valószínűleg még nem volt békességük ebben a pillanatban. Ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket. És ezt a mondatot akartam most felolvasni. Ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket. Több helyen olvasunk küldetésről. A tanítványoknál például a Máté 28 végén ott van a missziói parancs, menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népet. De itt van az egyszerű mondat. Azt mondja Jézus, ahogyan engem elküldött az Atya, én titeket is úgy küldelek el. Úgy, ahogyan engem az Atya küldött. Tehát kvázi Jézus hozzákötötte a tanítványok küldetését a saját küldetéséhez. És erre mondhatjuk azt, és kell mondjuk azt, mert ezek a tanítványok egy bizonyos értelemben mi vagyunk. Mi vagyunk. Mi is el vagyunk küldve. Nekünk is van egy küldetésünk, és éppen emiatt szükséges, hogy legyen egy küldetés tudatunk. Most mondhatja erre valaki azt, hogy de hát ezt annak a 11-nek mondta. Már bocs, annak a 11-nek mondta, hát nem nekem mondta. Nézzük meg a Máté 28-nak a végét, a missziói parancsot. Máté 28, az apostolok kiküldése, 16-os verstől olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk ment, és azt mondta nekik, nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mindannak megtartására tanítsátok őket, amit én parancsoltam nektek, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Mit mond Jézus? Mindannak megtartására tanítsátok őket, amiket én parancsoltam nektek. Jézus nem tesz különbségtételt. Amit ő, az ő 12 tanítványának parancsolt, tanított, arra tanítsák ezek a tanítványok a többi tanítványt, majd a többi tanítványt, majd a többi tanítványt. Bizonyítás teljes indukcióval megy tovább innen. Az abcsel elején pedig olvassuk Péternek a pünkösdi beszédébe, hogy ez az ígéret nem csak nektek adatott, hanem majd mindazoknak, akik a ti szavatokra hisznek, és az ő utódaiknak, stb. Egészen távoli utódoknak. Tehát ez megy tovább. Nincs különbségtétel. Igen, nem vagyunk egyformák, különböző dolgok hangsúlyosak az életünkben, másképpen szerkesztett össze minket Isten, de a küldetés mindenkinél ugyanaz. Egyszer, mert mindannyian az egyház vagyunk, de egyenként is mindannyian ugyanannak az egyháznak a küldetésében részesülünk. Tehát mi is el vagyunk küldve, ezért szükséges, hogy küldetés tudatunk legyen. Na és mivel Jézus ugye hozzákötötte a mi küldetésünket a sajátjához, akkor felvetődik a logikus kérdés, hogy miért jött Jézus? Mi volt Jézus küldetése? Hogyan küldte el őt az Atya? Ugye azt mondta, hogy ahogy az Atya engem elküldött, küld el, én is úgy elküldelek titeket. Hát akkor hogyan küldte őt el az Atya? Hogyan küldte el? Most erre a... Mondjad nyugodtan, hogyha... Figyelj, ezt még nem próbáltam az utca misszión, de... Igen. És ebben van egyébként igazság. Van egyébként igazság, mert akár az utca missziót, hogyha nézzük, mint példa, vannak emberek, akik tök süketek arra, amit mondunk. És én már azért imádkozok az elején, hogy ne vesztegessük az időnket. Itt leszünk másfél órát a Deák téren. Én olyan emberekkel akarok beszélni, akinek a szíve elő van készítve, nem azokkal, akiknek akinek van füle a hallásra, hallja. Igen, bocsánat. Aha. Ebben is van igazság. Igen, van, hogy az ember csak magot vet. Szerintem nem mondunk ellent egymásnak. Igazad van egyébként. Sok ige szakasz beszél arról, hogy hogyan küldte el Jézust. Az Atya, hogy miért jött Jézus. Össze is gyűjtöttem, hogy, de most nem, aztán mikor végignéztem, hogy mennyi minden van, mondom, hogy ha én ezt most minden végigmegyek, akkor körülbelül se tudjátok, hogy miről beszéltem. Úgyhogy egyet kiválasztottam, ami szerintem jól összefoglalja, hogy miért jött Jézus. Ez pedig a Lukács 4-ben van, amikor bemegy a zsinagógába, ugye a a pusztai kísértése után, és megkapja a tekercset, és felolvas belőle. És a zsinagógában mindenki Jézus hallgatja. És mit mondott Jézus, vagy mit olvas föl? Ugye Ézsaiásból olvas. Jézus Názáretben, Lukács 4.18. Hát felolvasom az előtte is. Jézus pedig a lélek erejével visszatért Galileába, és híre ment az egész környéken. Tanított zsinagógáikban, és mindenki dicsőítette. Elment Názáretbe is, ahol felnövekedett. Szombaton szokása szerint bement a zsinagógába, és fölállt olvasni. Ézsaiás próféta könyvét adták oda neki, ő pedig felnyitva a könyvet arra a helyre talált, ahol ez volt írva. Az Úr lelke van én rajtam, aki felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, és elküldött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak a szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megtörteket, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. És ugye folytatja, hogy és behajtva a könyvet átadta a szolgának, és leült a zsinagógában, minden szem rászegeződött, ő pedig beszélni kezdett, ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára, és akkor mindenki mi van? Ugye ezt olvasta fel Jézus. Ez egy idézet volt itt Ézsaiás könyvéből. És ez nagyon jól összefoglalja azt, hogy miért jött Jézus. Mit mond benne? És ezt néznénk meg, ezt a két igeverset. Elküldött. Az Úr lelke van én rajtam, felkent engem, és elküldött. Tehát itt van benne, hogy Jézus azt mondja, hogy elküldött engem az Úr. Tehát Jézus, itt látjuk, itt is látjuk, hogy egy küldetésre lett rendelve, elküldve itt a földön. Jézus küldve volt. De hogyan volt küldve? Azt mondja, hogy az Úr lelke van én rajtam, aki felkent engem. Ez a kettő, hogy az Úr lelke én rajtam van, és ő felkent engem, ez valahol ugyanaz, de itt egy fontos dolgot szeretnék megnézni veletek együtt. Ugyanis, hogyha valaki, tehát itt különböző terminológia van, ha valaki azt mondjuk, hogy Szent Lélek keresztségben részesül, akkor őt betölti a lélek. Tehát nem az, hogy rajta van a lélek, betölti a lélek. Nem ugyanúgy fogalmazzuk meg. Viszont ha mondjuk megnézzük, nem tudom, Sámsont, ószövetségi hithősöket, ő rájuk rászállt az Úr lelke, így olvassuk, rászállt az Úr lelke, és akkor csinált ilyeneket, hogy fogott egy elkapott csontot, és szétvert egy csomó filiszteust vele. Tehát különbség van a között, hogy valakiben ott van benne a lélek, és hogy valakin rajta van a lélek. Ugyanis amikor valaki benn ott van, ezt itt kívülről nem tud megmondani. Tehát hogy nem annyira látható ez kívülről. Ha viszont valakin rajta van a lélek, annak jellemzően vannak külső látható jelei. És jellemzően az, amikor nevezhetjük manifestációknak, nem tudom. Lehet az, amikor valaki mondjuk Isten valamilyen módon használni akarja, szolgálni akar valaki felé, és a lélek rajta van, és ezért tud a lélek erejében szolgálni az illető felé. De olyan is van, mondjuk imádkozunk valakiért, és látszódik rajta, hogy Isten megérinti, rajta van a lélek, tehát hogy vannak külső látható jelei. És ez a két dolog, tehát ha valaki újjászületik, azt mondja az ige, Jézusnak a lelke költözik belé, ott lesz benne a lélek. Amikor valaki viszont ugye Szent Szellem keresztségben részesül, akkor is ott lesz benne a lélek, csak elvileg túláradó módon, vagy túláradó módon meg tud már onnantól nyilvánulni a lélek benne, ezt így mondanám. Tehát kiárad belőle. Ennek lehet az egyik jele a nyelveken szólás, de lehet más is. És amikor, tehát az, hogy ott van benned Istennek a lelke, tök fontos, mert ahogy Istennel jársz, a lélek fog neked eszedbe jutatni dolgokat, ő fog neked segíteni, ő fog neked iránymutatást adni, ő fog téged bátorítani, kijelenti Istennek a szeretetét, békességét, te neked. Neked nagyon jó lesz. hogyha Isten lelke benned van. Viszont ha Isten lelke rajtad van, akkor másoknak lesz jó. Tehát ha Isten lelke rajtad van, mások felé tudsz szolgálni Istennek az erejében. És éppen emiatt legyen cél számunkra, nyilván legyen cél, hogy bennünk ott legyen a lélek, meg lélek szerint járjunk, de legyen rajtunk is a lélek. Legyen rajtunk. Hogyan lehet rajtunk a lélek? Ebben most nem megyek bele, de a hit ebben kulcsfontosságú, és a hitnek a cselekedetei, ami lehet a nyelveken szólás egyébként. Lehet a nyelveken szólás. Jézus is, hogy jött vissza, ugye a lélek erejében, hogyan 40 napig böjtölt, de Jézusnak el kellett hinnie azt, hogy ő az, aki. Hogy Isten arra rendelte, amire arra küldte el, amire. Tehát a hit ebben kulcsfontosságú. Most csak ennyit szeretném, hogy ennyit értsünk, hogy különbség van a kettő között. És legyen ez kérdés számunkra, hogy rajtam van-e a lélek. És amikor Isten használni akar valaki felé, akkor hogyan érjem el azt, hogy rajtam legyen a lélek? Ezért szoktunk imádkozni ilyen imádságokat, hogy jöjj Szent Szellem, nem azért, mert nincs bennem, hanem azért, hogy nyilvánuljon meg. Nyilvánuljon meg. Tehát Jézus azt mondta, hogy az Úr lelke van én rajtam, mert ő fölkent engem. És itt is, ha megnézzük, ugye a küldetésnek az egyik közös pontja volt, az, hogy a küldő állja a cehjet. A munkahelyem fizesse ki a szerepjét, legyen oly kedves, meg bérelje nekem azt a lakást, legyen oly kedves. Itt is. Ki a küldő? Jézus esetében az atya. Ki biztosította az erőforrásokat, hogy elvégezze Jézus azt, amit neki rendelt? Az atya? Adta neki a szent lelket. Adta neki a szent lelket. Jézus ezért kezdi ezzel, hogy az Úr lelke van én rajtam, és felkent engem. Ha ez nincs ott, akkor nem is lehetett volna folytatni igazából, ami utána van. Az atya biztosította az eszközöket, hogy a cél el lehessen érni. És ezáltal Jézus számára a célok teljességgel elérhetővé váltak. Lehetne erről, mondhatná erre valaki, hogy hát, bocs, tehát Jézus ugye atya, a fiú, Szent Szellem, tehát a Istenség második személye Jézus, akkor neki nem lett volna szüksége a Szent Szellemre. Bocs, tehát ő maga a Szent Szellem volt, tehát mindent megcsinálhatott volna. Ez egyfajta teológiai igaz, csak ezt vegyük figyelembe, hogy Jézus emberként jött el a földre, és emberként érte el azt, amit elért. És ez direkt volt így, mert emberként váltott meg minket. Ezért volt ő az embernek a fia. Tehát Jézusnak igenis szüksége volt a Szent Szellemre ahhoz, hogy elérje azt a célt, amit elért. A Szent Szellem által Jézusnak a céljai elérhetővé váltak, lehetségessé váltak, és ez miránk is igaz. A Szent Szellem által a mi küldetésünk céljai elérhetőek, lehetségesek. Sőt, finoman fogalmaztam, amit Isten ad nekünk, hogy a céljait elérjük itt a Földön, a küldetésünket betöltsük, bőven elég. Bőven elég. Túláradóan elég. Visszalapozok János 20-ba. Ugye ott Jézus azt mondta nekik, hogy békesség nektek, ez a 21-es vers, ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket. Folytatom, 22-es vers. Ezt mondva rájuk lehelt, és így szólt. Vegyetek szent lelket. Vegyetek szent lelket. Ez a következő, amit csinált. Itt is megjelenik az, hogy elküldi őket, és amire szükségük van ahhoz, hogy ezt betöltsék, megadja nekik. Vegyetek szent lelket. És ha megnézzük, hogy oké, most visszalapok a Lukács 4-hez, mi a cél? És ez írja Jézusnak a küldetését, és valahol ez írja le a mi küldetésünket. És ezt néznénk meg a fönnmaradó időben, mert nekünk is így kell gondolkoznunk, hogy valahol ez a mi célunk is. Ez a mi küldetésünk, ez a célja a mi küldetésünknek. Mit ír itt az ige? Azt mondja, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. A mi küldetésünk a szegényeknek hirdetni az evangéliumot. Most így felvetődhet ugye a kérdés, hogyha mondjuk én egy iskolás lennék, akkor azt kérdezném, hogy mi a szegény, tehát hogy a minimálbért jelenti, vagy a egyfőre jutó nettó bevétel a családban az alapján határozza meg a szegény. Nem. Tehát lehet ilyen szempontból egy anyagilag gazdag, tehetős ember is szegény. Ez inkább arról szól, hogy ugye azt mondja Jézus a hegyi beszédben, hogy boldogok a szegények, vagy lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Van az a igazából mindenki, akiben nek nincs ott Isten, aki nincs Istennel közösségben, szegény. Rettentően szegény, lehet akármennyi pénze. És az evangéliumot egyszerre hirdetjük mindenkinek, de azok az emberek, akik tudják, hogy nekik szükségük van Istenre, tudják, hogy mennyire szegények, ők fogják ezt megkaparintani. Ez az övék lesz. Az a gazdag ember, vagy aki azt gondolja, hogy neki minden megvan, először el kell jusson erre a pontra, hogy lelkileg szegény, hogy fölismeri, hogy Istenre van szüksége. Én ilyen értelemben értelmezem ezt, vagy így értelmezem, hogy a szegényeknek hirdetni az evangéliumot, akik tudják, hogy szükségük van Istenre, ők megtalálják őt. Mert ugye beszél arról is ez ige, Jézus mondja a tanítványoknak, hogy ugye a disznók elé vetett gyöngyök, hogy van az, aki nem azt mondom, fölöslegesen mondom, de kvázi fölöslegesen mondom. Oké, ha ez a küldetés, ez a cél, van ilyen ember körülöttünk? Van ilyen ember körülötted? Ugye erre tehát lehet, hogy tudsz róla, hogy van. Van, aki már a lehetőségei végén van, kétségbe esett, nem tudom, az életnek a célját, értelmét keresi. Ha van ilyen ember, akkor hajrá! Hajrá, beszélj vele! De ugye legtöbbször nem tudjuk. Tehát az utca misszióra tudok hivatkozni, ott is lutri, hogy most akkor milyen állapotban az emberek szél. Sőt, mondtam is nektek ezt a példát, hogy egyszer sétáltam ott valamelyik utcán, osztogattam ezeket a szórólapokat, és ott volt két ember, egymás mellett, egy kocs mellett egyébként. Egyik egy ilyen nagyon, lágyvonású, jó megjelenésű valaki, talán még mosolygott is egy picit, másik meg ilyen nagy marcona, így ránéz, és egy fejjel magasabb nálam. És akkor mondom, na jó, ez biztos nem, de legalább akkor ez a kedves mosolygós bácsi elfogadja tőlem a izét. Pont fordítva történt. Tehát, hogy aki ilyen kedves, mosolygott, az, hogy nem? A másik a marcona megnézze, mi az? Ú, igen, ő kér egyet, köszöni szépen, és jó, ez volt, amikor megtanultam, hogy én nem látok bele az emberek szívébe. Csak egy szórólapot akartam adni, aztán úgy is majd reagálnak, ahogy reagálnak. El vagyunk küldve, hogy megasszuk az örömhírt az embereknek körülöttünk. Ez a küldetésünknek a része. Mit mond Jézus utána? És egyébként ebben a revidált károliban kicsit más, ki van hagyva egy rész. Igen. De szerintem a református újfordításban már lehet, hogy benne van. Meggyógyítsam az összetört szívűeket, azt mondja Jézus. Elküldött engem, hogy az összetört szívűeket meggyógyítsam. Vannak összetört szívűek körülöttedek? Van a környezetedben ilyen ember? Isten téged fölkent, és elküldött, hogy gyógyulást hozzál az életébe. Ez a te küldetésed, az egyik része. Ha valakinek össze van törve a szíve, ott van benned Istennek a lelke, és keresi azt, hogy hogyan tud ő felé szolgálni, hogyan tudja őt elérni. Isten szeretetével. Isten gyógyításával. Menjünk tovább, azt mondja, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek. A foglyoknak. Vannak foglyok körülöttetek? Lehet, hogy valaki börtönmisszióba jár, annak szó szerint vannak foglyok körülötte, de lehet valaki szabad ilyen értelemben, jogi értelemben, és mégis fogoly, mert meg van kötözve, mert nem tud szabadulni valamitől. Isten szabad el akarja tenni az embereket. Jézusban ezt lehetővé tette. Jézus megfizette az árat a kereszten ezért. És erre is föl vagyunk kenve, föl vagy kenve, hogy aki meg van kötözve, szabadulást hirdes neki. Ilyenkor megint vagy eszembe jut, nem kerestem ki, csak van ez a megörnyedt asszonynak a gyógyításának a története valamelyik evangéliumban. Amikor oda megy hozzá, és kiderül, hogy nem tudom már, vagy 40 vagy hány éve megörnyedt, és persze Jézus szombaton gyógyít a zsinagógában, úgyhogy megint balhé van miatta. De mit mond neki? Meg van így görnyedve az asszony. Azt mondja, hogy asszony, szabad vagy a te betegségettől. És ezt még írja is az ige, hogy a betegség lelke volt benne. Ennyit mond neki, asszony, szabad vagy. Hirdette a szabadulást a foglyoknak. És aztán utána, amikor a zsidók csinálják a műsort, hogy ezt most így hogy gondoltad, így szombaton, akkor mondja neki, hogy hát ti is megitatjátok ezek az állatokat szombaton, vagy ha belesik egy kútba, kihúzátok onnan, vagy hová esik. Hát nem-e volt helyén való, hogy ezt a Ábrahámnak a leányát, akit ennyi hosszú ideje megkötözött a sátán, szombaton tegyem szabaddá? Ezt mondta Jézus ugye válaszként. És ott is mondja, a sátán megkötözte. Ez ugyan betegség volt, tehát valamilyen mondhatjuk, hogy gerincferdülés, a sátán megkötözte, azt mondja Jézus. Hát hirdessük a szabadulást, föl vagyunk rá kenve. Tudom, megint gyógyulás témánál vagyunk. Szeretném azt mondani, hogy nem az én veszélyparipám, hanem Jézusnak a veszélyparipája. De a gyógyulásnál vagyunk megint. Tehát ennek fényében besétálna az ajtón most valaki, aki így meg van görnyedve, akkor én oda mennék, és hirdetné neki a szabadulást, hogy Isten szabadá teszi. Lehet, hogy igen. De ha nem, legalább imádkoznék érte, vagy megpróbálnék imádkozni érte, vagy legalább szóba legyednék, és megkérdezném, hogy kitől kell alakítani egy olyan szituációt, hogy imádkozzak érte. Ugye neki is hinnie kéne azért ebben. Jézusnak ez jól ment. Én gyakorlom, én tanulom. De az a minimum, hogy imádkozok érte, vagy megpróbálom. Vannak ilyen emberek körülötted a környezetedben? Azt hiszem, hogy vannak. Legalábbis nekem vannak. Akadnak. Hát a küldetésünknek, a küldetésednek része ez. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy folytatom. A vakoknak a szemük megnyílását. Én azt hiszem, hogy nyugodtan vehetjük mind a kettő értelmét ennek. Mert lehet azt mondani, hogy szellemileg vakok, és azt hiszem, hogy ez benne van ebben. De kiindulva Jézusnak a szolgálatából, hogy hány vakot gyógyított meg, hogy ténylegesen a szeme megnyílt, az is benne van. Mind a kettő benne van. Akit írja a Szent Pál apostol, hogy akik nem hisznek, azok lepel van a szemükön. Az ördög megvakította őket. Hát, hogyan tudjuk az ő szemük megnyílását hirdetni? Mondjuk elmondjuk nekik az igazságot. Kezdetnek elég jó. Ha meg konkrétan gyógyulásról beszélünk, akkor ugyanaz, mint a megkötözötteknek. Bár itt egészen érdekes dolgok is lehetnek, de mindegy, mind a kettő benne van. Ha valaki nem lát, akár szellemileg nem lát, el vagyunk küldve, hogy az igazságot hirdessük neki. Ha pedig fizikailag nem lát, akkor el vagyunk küldve, hogy imádkozzunk érte, és megnyissuk a szemét, vagy hirdessük az ő szemének megnyílását. És mi az utolsó, utolsó előtti. Szabadon bocsássam a megtörteket, vagy sérülteket, hogyha másképp akarnám fordítani. Szabadon bocsássam. Istennek ez az akarata. Ő szabadságot akar adni az embereknek. Szabad-e akar tenni minket? Ez egyik, amit Jézus mondott, hogy ugye a János 10:10-ben van, hogy a tolvaj azért jön, hogy ő jön, lopjon és pusztítson, én pedig azért jöttem, hogy életük legyen, és teljes életet éljenek. Isten nekünk életet akar adni, és szabadságot. És erre küldött el minket, hogy szabaddá tegyük az embereket körülöttünk. Ami lehet szellemi, lehet a újjászületés, lehet szellemi megkötődöttség, bármi, de ez a küldetésünknek a része. És itt van az utolsó, ami a 19-es vers, és így hirdessem az Úr kedves esztendejét. Miről szól itt Ézsaiás? Ugye az Úrnak a kedves esztendeje, egyébként nem tudom, hogy van fordítva, angolul Jubilee-nek hívják ezt, amiről beszél az ige. Megpróbálom kikeresni. Tudja valaki így fejből, hogy hívják ezt a 50. esztendő? Pardon? Lehet. Engesztelés, szabadulást az ország, jubileumi, oké, jubileumi év. Tehát a jubileumi év, az kicsit másképp jelent ma így köznyelben. De ugye a törvényben azt parancsolta Isten Izrael népének, hogy 6 éven keresztül, ugye a szombat, 6 napon keresztül dolgozzanak, a 7. napon pihenjenek meg, ugyanezt csinálják a évente is. 6 éven keresztül vessék be vagy vessenek és arassanak, de a 7. évben ne vessenek és ne arassanak. Hagyják a földet pihenni, erről olvastam ilyen mindenféle mezőgazdasági ízítés, hogy ez mennyire jó ötlet, hogy hagyni a földet pihenni. Ugye. De hogy nyilván ilyenkor a 6. évben akkor lesz a termés, hogy ez ki fog tartani plusz 1 évet. És egyébként már itt megjelentek ilyen egyéb instrukciók Izrael számára, tehát hogyha valaki rabszolga lesz, a 7. évben Izraelen belül föl kell szabadítani. És ugye úgy volt, hogy leosztotta a földet, leosztották a földet Izrael törzseiként, kivéve Lévinek a törzsét. Mindenki kapott egy területet. És azt a területet eladhatta bárkinek. Eladhatta, viszont az 50. évben, a 7. 7 éves periódusnak a végén, 49 év után a föld visszajárt az eredeti tulajdonosának. Tehát ha el is adta, a földet vissza kellett kapja az, akinek eredetileg Isten adta. Ez volt a jubileumi év, az Úrnak kedves esztendeje, amikor mindenki visszakapott mindent, amit Isten adott neki. Tehát nem csak szabaddá lett, még a földjét is visszakapta. Ez nagyon érdekes, mert még a gazdaság is így épült föl elvileg, hogyha eladta valamennyi időre, mert erről beszél itt az ige, hogy ha neked eladnak egy földet, akkor ugye ne számolgasd, hogy hány év van hátra a jubileumi évig, és akkor de gyakorlatban, hogyha 2 év múlva ezt a földet nekem vissza kell adnom, akkor igazából én most csak 2 évre kapom meg a földet, akkor ez nem ér annyit. Mindegy, ez egy érdekes kérdés, de ez a jubileumi év, amit Isten a törvényben elrendelt, hogy tartsák meg Izrael, amikor mindenki visszakapta, amit Isten adott neki. Az abszolút ez a felszabadulás volt, az új kezdet. És ezt hirdette Jézus. És szellemi értelemben a foglyoknak, akik szolgák lettek, akiknek semmiük nem maradt, kaptak egy új kezdetet. Mert Jézusban mindenki, aki hisz benne, egy teljesen új lap nyílik az életében, a füzetben. Egy teljesen fehér lap. Ezért örömhír az örömhír, amit hirdetünk az embereknek. Én szerintem valahol itt próbálnám befejezni. El vagyunk küldve, és mivel el vagyunk küldve, kell legyen egy tudatunk, egy küldetés tudatunk, hogy Pistike nem áll meg a matrizás füzetet nézni, meg az energiaitalokat megvenni, hanem Pistike tudja, hogy őt a nagy elküldte a tejet meg a kenyérért. Legyen küldetés tudatunk. Ne elégedjünk meg azzal, hogy a lélek csak bennünk van, rajtunk kell legyen. Rajtunk kell legyen. De Isten adta neked az ő lelkét, hogy amilyen küldetés neked adott, azt be tud teljesíteni, és ezek a céljai, amiket Jézus felsorolt. Az evangélium hirdetése a szegényeknek, az összetört szívűeknek a gyógyítása, a szabadulás hirdetése a foglyoknak, a vakoknak a szemük megnyílása, a sebesültek, sérülteknek szabadátevése, és az Úr kedves esztendejének a hirdetése. Ezeket néztük meg. Én szeretném itt pontot tenni ennek a végére. Meg tudjuk nézni a... Lehet, hogy én gyorsabb leszek, de nézzük meg. Peron? Oké. Okay. Még hagyjuk, mert hogyha van szlájdom bármi, nekem nincs fönt a szlájdó. Akkor viszont, várjál, oda jövök. Jó, szlájdon nem volt kérdés, meg komment, úgyhogy akkor itt zárnánk le, és most van 42, tehát